Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnap prédikációs alapigéjét Ézsaiás könyvéből, a 29. fejezet 17. versétől a 24. versig a következőképpen. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak, a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosok az Úrban, vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiirtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbe ejtik, aki feddeni meri őket a kapuban. Semmit érő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévejgő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban szentnek vallják a nevemet, szentnek fogják tartani Jákob szentjét, mondja ez a profécia. Az életünk helyreállításának ez a végkifejlete, ez a csúcs, amikor eljuthatunk oda, hogy Istent szentnek tartjuk, mert szükség van arra, hogy valamit szentnek tekintsünk, hogy legyen valami mindenek felett az életünkben, amely mindennél lényegesebb, amely mindennél fontosabb. És természetesen az kell, hogy ott álljon, az kell, hogy mindenek felett álljon, amely mindenek felett való, és amely örökre megmarad. Ilyen ezen a világon egyetlen egy van, Izrael szentje. Nincsen más. Figyelem már régóta, hogy mindig reménykedve tanévnyitókon, ünnepségeken azt, hogy hogyan éneklik az emberek, a gyerekek, fiatalok, felnőttek a himnuszt, így volt ez most is, a gimnáziumban néztem, hogy hogyan éneklik, és hát úgy éneklik, hogy talán először életemben én sem nyitottam ki a számat. Mert valahogy az sem illik, hogy nem énekeljük, az valami hallatlanul, gyalázatos szerintem. De azt, hogy most egyedül az én hangom hallatszódjék, az megint borzasztó lenne. Nem tudom, mit kell ilyenkor csinálni. Figyelem, hogy mennyire tartja szentnek a ma embere a szent magyar himnuszt. Egészen más egy ilyen közegben lenni, és egészen más mondjuk Halmágyon énekelni. Emlékszem, ott ugye könyvbe lábadt a szemünk, mindig könyvbe lábad, amikor a himnuszt énekeljük. De különösen akkor, amikor templom tövében, olyan sír tövében énekeljük, ahol meghalt az a lelkész azért, mert néhány gyülekezeti taggal együtt a harangtoronyban elénekelték még a múlt rendszerben a magyar himnuszt. Egészen más akkor énekelni, ott énekelni, azokkal az emberekkel énekelni, meg a székely himnuszt is. És egészen más érzés az, hogy nem énekli senki. Nagyon, nagyon félelmetes és rossz érzés. Van-e valami még, ami szent az életünkben? Szerintem vége az egész világnak. Összeomlik, hogyha nem lesz, ami szent. Talán a tegnapi temetésről, búcsúztatásból, tehát azon kívül, hogy elhangzott, hogy John Gray-nek az volt a kedves igéje, amikor Lázár sírjához megy Jézus. Lázár feltámasztása volt az ő kedves igéje, hogy nincs mindennek vége, azaz semminek nincsen vége. És nagyon jó volt, hogy elhangzott Johann Gyula szájából az, hogy ez nem az utolsó földi útra való kísérés. Ez teológiai egyáltalán nem állja meg a helyét. Nem kísérünk senkit sem utolsó útjára. Szóval ez nagyon szép volt, ez az ige, hogy egy temetkezési vállalkozónak ez a vezérigéje. Lázár feltámasztásának a története. De ami még nekem nagyon sokat jelentett, hogy ott ült a vasárnapról a csömöri templomban, habár tudjuk, hogy nem értett mindent, mi sem értettük őt mindig. És akkor ez volt a kérdés, hogy mégis hogyan van ő jelen egy ilyen Isten tiszteleten, sőt, hétről hétre, hogyan van itt jelen? Nem fölösleges ott ülni, amikor mi, akik értünk mindent, fölöslegesnek tartjuk? És ő azt mondta, hogy azért, mert ez egy szent idő. Szent idő. Szent, ami azt jelenti, hogy el van különítve a hétköznapoktól. El van különítve mindentől. Ez csak az Úristené, ez az egy óra. Pedig milyen sokszor máson jár az eszünk, amikor ezen az egy órán ott kell lenni. Milyen sokszor nem tudjuk elkülöníteni még annyira sem, hogy a telefonunkat eltegyük a sútba, és nem azt figyeljük a Biblia órán, ne menjünk ki, ne nézzük meg, hogy ki mit üzent. Érezzük, hogy mennyire szentségtelenek vagyunk. Hogyha a kortörténetet tekintünk, akkor azt kell tudnunk, hogy Ézsaiás a Krisztus előtti 8. században élt, akkor, amikor Asszíria terjeszkedett, és Asszíria terjeszkedése nyomán 722-ben az északi ország rész, Izrael elesett. Júda még önálló. És a király fontolgatja az Asszíriához való kapcsolódást, hogy támogatót akar keresni Asszíriában, hogy így védelmezze Júdát. Hát ugye a politikusok azok mindig próbálnak valamerre irányulni. Nagyon nehéz szerintem a politikusi szakma. Nem csak azért, mert aztán jobban senkit sem gyűlölnek, meg soha jobban senkit sem szidnak. Ézsaiás tanácsadó, próféta nem tartja helyesnek, hogy Asszíriában bízik Júda. Meg is van a következménye. Elpusztul. Elveszíti vallás és nemzeti függetlenségét Júda is. A másik irány, mondhatnánk azt, hogy olyan, mint Magyarországon a kelet és nyugat, a másik irány az Egyiptomhoz való ragaszkodás. Itt az Ézsaiás 29 előtt arról van szó, hogy Asszíriához próbál pártolni az ország. 30. fejezetben pedig arról van szó, hogy Egyiptomhoz próbál fordulni, abban reménykedik. És Ézsaiás mind a két esetben azt mondja, hogy nem emberekben, nem ilyen hatalmakban kell reménykedni, hanem Izrael szentjéhez kell fordulni. Ez valami hasonló volt, mint amikor, hát ugye még az ezred forduló tájékán még közelebb a rendszerváltáshoz, még érzékenyebb volt a téma, de amikor ugye a városokban, falvakban a millenniumi zászlókat avatták, szentelték, és akkor megkértek beszédre, akkor lényegében ez volt a tartalma az ige hirdetésemnek Pál efezusi leveléből, hogy hát ugye vannak emberek, akik olyanok, hogy ide és oda hányja őket mindenféle hullám, meg a tanításnak mindenféle szele. Nyilván alapvetően itt arról van szó, hogy szédelednek egyik gyülekezetből a másik gyülekezetbe, egyik egyháztól a másik egyházig. Tehát, hogy nekünk meg kell gyökereznünk a saját evangélikus gyülekezetünkbe, és nem szabad álhatatlan emberekké válnunk, de az is megfelelő gondolat, amit ott akkor elmondtam, hogy nekünk sem nem nyugatra, sem nem keletre, nekünk Izrael istenére, aki a mi Istenünk az Úr Jézus Krisztusban, kell tekintenünk. Valaki fel is hívott aztán névtelenül telefonon megköszönvén ezt, de nyilván, hogy neki azt tetszett, hogy hát nem nyugatra. Valószínű ő inkább a keleti oldalt preferálta. Egyik sem. És most is így van. És most is így van. Sem nem erre, sem nem arra, hanem Izrael istenére kell tekinteni, aki az egyetlen ezen a világon. Sem Oroszország nem fog megmaradni örökké, sem az Unió nem fog megmaradni örökké. Mindenféle politizálástól függetlenül. Tudjuk, egyedül csak a mindenható Isten marad meg. Jól tesszük, hogyha rátekintünk, és tőle várjuk a segítséget. Azt énekeltük a főénekben, hogy van út, amely helyesnek látszik a tervező ember előtt. Mégsem visz végső állomásig. Az ember jövője mindig az Istennel való kapcsolatában van elrejtve. Mindig ott kell. Tehát ha az ember a jövőjét akarja, tehát bármivel kapcsolatban, akár a munkával kapcsolatban, párválasztással kapcsolatban, bármilyen nagyobb léptékű dologgal kapcsolatban. A jövőnk mindig az Istennel való kapcsolatban van elrejtve. Mindig ott található meg. Sem nem egyik oldal. Sem nem egyik ember vagy másik ember. Nem benne van elrejtve. Ezért szoktuk mondani azt, hogy például a boldog házasság csak is két boldog ember között jöhet létre. És léptennyomon azt tapasztaljuk, hogy mindig az ember a megoldást az élete problémáira a másik embertől várja. Aki szintén várja az élete problémáinak a megoldását. Nem tudunk meggyógyulni úgy, hogyha a másik embertől várjuk. A másik ember nem gyógyító. Isten a gyógyító. A mai vasárnapok a témája, a Szent Háromság ünnepe után 12. vasárnapok a témája az, hogy Isten igazít meg. Isten teszi helyre az életünket. Nem a másik ember. Nem az unió, nem a másik oldal, nem a jobb oldal, bal oldal, nem az egyik ember, nem a másik ember. Isten igazít meg. Nem akkor fogunk meggyógyulni, hogyha létrejön egy kapcsolat egy emberrel, vagy nem jön létre. És éppen ezért mondom újból és újból, hogy lehet, hogy elég csak egyetlen gyónás, csak egyetlen bűnvallás, csak egyetlen komoly úrvacsorai alkalom, amikor az ember leteszi a bűnét, ugye a múlt vasárnapi gondolattal összhangba koszolja a templomot. Ide hozza a koszt. Nem hagyja, hogy otthon fertőzzön az a sok-sok bűn. Nem engedi az ember, hogy otthon tegye tönkre a családi légkört, hanem ide hozza, mert itt van a helye a bűnnek, itt van a helye a kosznak. Nem a szívünkben, nem a lelkünkben, az belül fertőz. Nem a kapcsolatainkban, hanem itt van a helye a kosznak. Ide kell letenni a bűnt. És azért lehetséges ez, mert Jézus velünk van minden napon. Csak egy-két lelki gondozói történetet olvasok fel. Azt mondja, egy fiatal nőnek súlyos kisebbrendűségi érzése volt. Az általános iskolában társai és néhány tanár nagyon kicsúfolták. Azt javasoltuk neki, hogy menjen vissza az iskola udvarra gondolatban. Ott állnak sorba az ellenségei. Azonban azt ecseteltük előtte, hogy most Jézus lépett az iskola udvarra, az ellenségek sorában mindenkit átölelt és megbocsátott neki, aztán Jézus hozzáfordult és megkérdezte tőle, tudod-e, ki vagy te? Te vagy a kis húgom. Királyi gyermek vagy. Ezután ezt kérdezte Jézus, kész vagy-e arra, hogy ugyanazt tedd, és átöleld akkori ellenségeidet? A nő kész volt erre. Nem minden probléma tűnt el egyszerre, de javulás lépett fel az életében. Miért lehetséges a gyógyulás? Hogy a múltban történtek dolgok. Lehet, hogy tudunk róla, lehet, hogy még nem is tudunk róla. Nem is biztos, hogy fel kell tárni. De Jézus ott volt. És mert ő minden nap velünk van. És ezért gyógyítani tud. Mennyire fontos megbocsátani annak, aki megbántott. Aki úgy érezzük, hogy tönkretette az életünket. Mert ez gyógyít. Ha az ember gyógyulni akar lelkileg, akkor mindenképpen szükséges bocsánatot kérni és megbocsátani. A másik történet, egy férfi arról panaszkodott, hogy minden éjszaka félelemtől reszkedve és izzadságban fürödve ébred fel. Beszélgetés közben a gyermekkorában történt eseményre bukkantunk. Egy éjszaka felébredt és kereste a szüleit, de azok elmentek otthonról. Kívül tombolt a vihar és zúgott az eső. Arra kértük az urat, hogy menjen az akkori kisfiúhoz, és mondja neki, veled vagyok. Visszaviszlek ágyacskádba, és ágyad mellett fogok ülni, míg szüleid haza nem érnek. Egy későbbi találkozáskor ez a férfi elmondta, hogy ezen imádság óta kitűnően tud aludni. Mennyire fontos az, amit tanítunk az óvodásoknak, és hogy Jézus, te vagy a jó pásztor, és olykor este, hogyha olykor egyedül vagy, és a szíved is úgy szorít, akkor gondolja arra, hogy ott van a jó pásztor, aki ismer téged. Hát erről szól ez. Ez, hogy ott van velünk minden napon az Úr Jézus, ez gyógyít. Ez sokkal hatásosabb, mint a pár óráig ható vagy nem ható altatók. Most sokszor, és ez egy szomorú fordulat, tárgyakat tartanak szentnek az emberek. Tárgyaknak tulajdonítanak varázserőt, amikor még annak idején vallás történetet tanultunk a teológián, akkor azt hittem, hogy hát ez az régi indiánoknál, meg a sámán őseinknél volt ez, de hát nem így van. A fetisizmus, ugye lehet egy kristálygömb, lehet egy karkötő, aminek varázserő tulajdonítanak, hogy megóv bennünket valamilyen gonosz erőtől, lehet egy álomfogó, megóv. Indiánok ugye hitték azt, hogy a gyermekeiket megóvja a rémálmoktól. És érdekes, hogy a fűzfából és inakból készítették, és amikor az kiszáradt már teljesen, akkor azt úgy értelmezték, hogy vége a gyermekkornak. Már nincsen szükség rá, átlépett a felnőtt korba. Lehetne sorolni, de nem is erről van szó, nem is az a lényeg, hogy most milyen hiedelmek jönnek, mennek. A Biblia azt tanítja, hogy nem a tárgy véd meg bennünket, például úrvacsorára tekintve, nem az úrvacsorának az elemei védenek meg bennünket és adnak gyógyulást, hanem az az ige, amely az úrvacsora elemeihez társul. Hát ezt tudjuk, Luther nagyon szépen megfogalmazza. Mert azt mondja az úrvacsorával kapcsolatban, hogy érettetek adatot, kiontatott bűnök bocsánatára, vagyis ebben a szentségben ez igék által bűnbocsánatot, életet és üdvösséget nyerünk. Üdvösséget azt jelenti, hogy teljes életet. Hát amire olyan sokszor szoktak vágyni az emberek, meg ugye ez már szlogenné válik, hogy holisztikus gyógyítás. Na, ezt adja meg az úrvacsora. Ezt adja meg az Úr Jézus nekünk. Ő benne van a teljesség, másban nincsen meg. Ezt csak ő adhatja. Így folytatja Luther, hogy mert ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség is van. És akkor felteszi a kérdést Luther, hogy hát hogyan teheti ezt a testi evés és ivás? Hogyan tehet ilyen nagy dolgokat? Mire válaszolja, nem az evés, és nem az ivás, hanem ezek az igék, hogy érettetek adatot, és kiontatott bűnök bocsánatára. A testi evés és ivás mellett ezek az igék alkotják a szentség fő részét. Aki hisz ezeknek az igéknek, az elnyerte azt, amit ezek hirdetnek és hangoztatnak. Tudnilik a bűnök bocsánatát. És ez gyógyít. Valóságosan. Talán még egy lelkigondozói helyzet, amit érdemes elmondani. A lelkész egy házaspárt látogatott meg. Az asszony vállópert akart indítványozni, és rengeteg panasz volt a férjére. A férje viszont elhárította a beszélgetési javaslatot. Azon az estén, mielőtt az asszony férje tudta nélkül a bíróságra akart menni, meglátogattam a házaspárt. Mindkettőjüknek azt javasoltam, hogy vegyenek elő tollat és papírt, és írják fel nem azt, hogy mik a másik hibái, hanem hogy talán saját maguknak milyen hibáik vannak. A férje elfogadta a javaslatot, az asszony először ellenállást tanúsított, végül mindketten írni kezdtek. A férje 17, a feleség 19 hibát talált magában. Csak úgy összehasonlításképpen mondom, hogy amikor azt kérem, hogy a jó tulajdonságokat írjanak fel magukkal kapcsolatban, alig tudnak az emberek 2-3-at összekaparni. Mindkettőjüknek azt javasoltam, hogy most hazamennék, és elmenetelem után olvassák fel a felírt pontokat egymásnak. Arra kértek, hogy maradjak még. Mindketten feljegyezték, hogy újra szoros kapcsolatba kell kerülniük Istennel és a gyülekezettel. A légkör feloldódott. A házasság megmenekült. Meg tudtak bocsátani egymásnak. Szoros kapcsolat. Kapcsolatról szól a kereszténység. Nem tárgyaknak a tiszteletéről, varázs erejéről. Kapcsolatról szól. Szorosabbá tenni a kapcsolatot Istennel és a gyülekezettel, mert hát a gyülekezet az a Krisztus teste. a gyülekezetben realizálódik az Istennel való kapcsolatunk. És ez a zárszó. Ézsaiás arról szól, hogy képtelen az ember a megtérésre. Képtelen arra, hogy Istenhez forduljon. Pusztulásra van ítélve. De miről szól a profécia? Csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, és a kert erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak, vagyis azok, akik képtelenek megtérni, képtelenek odafordulni az Istenhez, mégis oda fognak fordulni. Azért, mert az Isten szeretete oldja fel a mi falainkat. Ez a reformációnak az egyik régi és új felismerése, hogy minden kegyelem, még a hitre jutás is, még a megtérés is kegyelem Istentől van. Így értjük meg, hogy mit jelent az, amikor arról ilyeneket ír a Szentírás, hogy tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, megtérve meg ne gyógyuljon. Miért beszél ilyesmiről az ige? Azért, mert egyedül Isten oldhatja fel a szemnek a vakságát, vagy a fülnek a sükettségét, vagy a szívnek a bezártságát Istennel, vagy a gyülekezettel szemben. Csak ő oldhatja fel. Mi magunk nem tudjuk még akarni sem. Isten műveli azt, amikor vágy ébred bennünk. Tehát minden gyógyulásért a dicsőség csak is az Istené lehet. És ebben bízva forduljunk hozzá most imádságban, az oltár előtt, az úrvacsorában, otthon, igeolvasásban, forduljunk hozzá mindig ezzel a bizalommal, azzal a nyitottsággal, amilyen nyitottsággal ő fordul felénk. Imádkozzunk. Urunk, Izrael szentje, aki Jézus Krisztusban közel jöttél hozzánk, és szeretnéd, hogyha a szívünkben mi is szentnek tartanánk. Szeretnéd, hogyha minden óra, amit veled töltünk, számunkra is szent idővé válna. Kérünk téged, hogy te jöjj és gyógyítsd meg a mi sebzettségeinket. Bocsáss meg a mi bűneinket, és segíts, hogy mi is hasonlóképpen megbocsássunk azoknak, akik ellenünk vétettek, és úgy érezzék, hogy sok mindent tönkretettek az életünkben. Gyógyítsd meg a mi szívünket, lelkünket. Amen.